Hölgyeim és Uraim, vendégem Bágyi Balázs, jazzdob előadó művész és zeneszerző. Szia Balázs!
Szia András!
Pontosabban mi vagyunk a te vendégeid, hiszen itt vagyunk a próbatermedben. Hogyan indult a te pályád? Ugye azt tudjuk, hogy minden kisgyerek szeret dobolni, és nyilván van, aki úgy marad?
Hát van, aki úgy marad, van, aki tovább tanul. Tudod, van az a mondás, hogy a dobos a zenész legjobb barátja, és akkor ugye van, aki ebből tovább tud fejlődni. Hát az, hogy én jazzzel foglalkozom, az gyakorlatilag, ha úgy veszem, akkor a televíziónak köszönhető, mert annak idején kamaszkoromban volt egy ilyen sorozat a tévében, hogy a Pori Jazz Fesztiválról adtak koncerteket, akkor még volt a televízióban erre büdzsé, meg igény, hogy egy egész stábot kiküldjenek ezekre a jazzfesztiválokra, és akkor az éjszakai idősávban mentek ezek a koncertek, én meg fönnmaradtam, és néztem a televízióba, és teljesen magával ragadott ennek a zenének az atmoszférája, meg a szabadsága.
Volt egyébként a családodban zenész?
Hát így amatőr módon, igen. Édesapám, meg édesanyám is zenéltek, apukám zongorázott, anyukám hegedült fiatal korában, és akkor a húgaim is zenéltek, meg mi kórusban énekeltünk, én énekeltem a iskolában, a vegyeskarban, a gimnáziumban, aztán énekeltünk együtt a húgaimmal egyházi kórusba, tehát ilyesmi. És akkor közben jártam a zeneiskolába, doboltam, gimnáziumban később, ahogy az lenni szokott, lett ilyen sulis zenekar. Nem mindjárt jazz játszottam, hanem blues rockot, úgyhogy volt egy ilyen evolúciója az egész ügynek.
Ahogy mindenkinél, de visszatérve a Pori Jazzre, miért pont a dob fogott meg? Miért nem a szaxofon?
Nem tudom. Valahogy a ritmus, meg valahogy hogy az a mozgásforma, hogy ott láttam a dobosokat megnyilatkozni a hangszer mögött. Tehát volt egy ilyen vizuális élmény is, meg volt egy hangzás élmény, meg az egész dolog, ahogy az idővel bánnak, az idő tagolásával, és egyszerűen ragadt meg.
A ritmusérzék az egy tanulható dolog, vagy azzal születni kell?
Hát a ritmusérzékkel azért születni kell, és akkor, hogy azt mennyire lehet kiművelni, ezt most mint gyakorló tanár is mondom, az is azért mérvadó, illetve egyéntől függő, de ha valakinek van egy minimális ritmusérzéke, akkor valameddig el lehet jutni a történetben.
És akkor ez tanítható, fejleszthető dolog?
Amúgy igen. Ugyanúgy, mint a hangképzés az énekeseknél, vagy minden hangszernél, szerintem bizonyos szintig el lehet vinni embereket.
Ha már szóba hoztad a tanítást, nyilván vannak technikai dolgok, amiket meg lehet tanítani a tanítványoknak, de mi az a szellemi muníció, amit te át tudsz adni?
Hát ez nagyon komplex kérdés, tehát én úgy működök, vagy én igyekszem úgy működni, mint egy ilyen jó terapeuta. Tehát, hogy rávilágítok azokra a területekre, amik alul működnek, szerintem, és akkor arra teszek javaslatokat, erre megvannak a metodikák. Ezen kívül meg én próbálok inspirálni. Tehát a saját karrierem által is, pszichológusnak is kell lenni, mert ugye azt kell tudni, hogy azért ez nem egy szóló műfaj, a dobolás, bár vannak, akik ezt nagyon mesteri fokon tudják űzni, sőt, turnéznak is szóló dobprodukcióval, de hát alapvetően ez egy zenekari működés, tehát valamilyen fajta társas együttlétet is feltételez, illetve hát egy színpadi műfaj. Tehát hozzá, hogy valaki színpadra tudjon állni, ott közel a maximumot ki tudja hozni magából, ahhoz azért kell egy pszichés felkészültség, egy adottság. Most nyilván a dobos alapvetően, vagy ahogy az emberek fejében él, egy háttérember, aki hozza a ritmusától. Ez zenénként különböző, de ma már egyre inkább jellemző az, hogy a dobosok líderekké, azaz vezetőkké válnak, és nehogy Isten saját zenei koncepcióval rendelkeznek, és ezen kívül még zeneszerzők is, és akkor kompletten irányítanak egy produkciót.
Te említetted a karrieredet, amit most abba hagytunk az iskolai gimnazista zenekaroknál, de akkor mesélj tovább, kérlek, hogy hogyan jutottál ide.
Aztán úgy volt, hogy megragadott a jazznek a levegője, akkor szerettem volna menni a jazz tanszakra, megkerestem a Nestor Ivánt akkoriban. Ja, azt tudni kell, hogy én Pécset születtem, és ott is nőttem föl, és akkor jártam föl 2 évig, vonatoztam Budapestre, aztán felvettek a jazz tanszékre, ott lediplomáztunk, az már elég régen volt, és aztán egy ilyen önmenedzselési folyamat beindult. Ugye ez teljesen más módokon működött, mint manapság, ugye internet előtti időkről beszélünk, sőt, mobiltelefon előtti időkről beszélünk, amikor ez elindult. Úgyhogy teljesen más eszközökkel, de végül is én mindig is önmenedzselést folytattam, tehát soha nem volt menedzserem. Külföldön kapcsolatban állok a promoterekkel, meg vannak koncertszervezők, de alapvetően én magam intézem a saját ügyeimet.
Ha már szóba hoztad a külföldet, nemzetközi mércével mérve, hol tart a magyar jazz?
Hát azt látni kell, hogy Magyarországon nagyon sok a tehetséges muzsikus, és nagyon sok, hála Istennek, és nagyon sok olyan produkciónk van, akik nemzetközi mércével is megállják a helyüket, és utaznak is, és tudnak is működni, ugye az elmúlt 2 évet leszámítva. Hát mi is a Covid előtti időkben jártunk rengeteget, repültünk Kínába, voltunk, nagyon sokszor voltunk Amman Jazz Fesztivál Jordániába, beautóztuk az egész Dél-Balkánt, mindenfele jártunk.
Milyen formációid vannak most, kikkel játszol?
Hát alapvetően, ami az én zeneszerzési munkáimnak is a terepe, az a Bágyi Balázs New Quartet. Ugye ez azért lett New Quartet, mert 2004-től 2011-ig volt egy eredeti Bágyi Balázs Quartet, egy teljesen más zenei koncepcióval, az egy ilyen folkosabb, ilyen etnojazzesebb cucc volt, és most inkább ilyen kortárs, meg klasszikus zenei elemek vannak benne. Tehát ez az első számú zenekar, ami egy műhelyként működik. Aztán tagja vagyok most január óta a Gáspár Károly triónak, mint állandó dobos, illetve van egy formációnk egy orvos barátommal, Dr. Jazz Duo címen, az egy boogie-woogie duo egyébként, zongoradob, és korábban voltak más formációk is, illetve meg kell említenem egy olyan különleges formációt, ami időszakosan működik ugyan, de hát 2007 óta az csak jelen van az életem, az Eastern Boundary Quartet, ahol Borbé Mihály, a ketten vagyunk magyarok, és 2 amerikai zenésszel játszunk.
Kik voltak a magyar és nemzetközi példaképeid, vagy akár mestereid?
Hát a mestereim között mindenképpen meg kell említeni Kőszegi Imrét, meg Zsoldos Bélát, Nesztor Iván mellett, akiktől fiatal koromban tanultam. Nagyon sokat jártunk, például Trio Midnight koncertekre, annak idején 90-es évekről beszélünk, amikor én fölkerültem Budapestre. Nagyon sok hazai példaképen van a nagy öregek között, és szerettem őket, nagyon sok mindenkivel játszottam az évek során. Külföldiek közül pedig, hát én inkább amikor tanultam, akkor nagyon sok zenét hallgattam, és a nagy öregeket hallgattam, de a maiak közül is rengeteg kedvencem, hogyha dobosokat kell említeni, akkor mondjuk Brian Blade és Jeff Tane Watts mellett a mostani nagy kedvencem a Nate Smith, aki szintén zeneszerző is, és komplett produkciója van. Rengetegen vannak, fiatalabbak, idősebbek, Kendrick Scott, vagy nagyon sok mindenkit említhetnek.
Mi a helyzet a dobbal, mint hangszerrel? Fejlődött ez az elmúlt 50 évben? Mert ugye a laikus néző gyakorlatilag többé-kevésbé ugyanazt látja a színpadon, lehet, hogy 2 lábdob van, vagy még egy pergő, vagy nem tudom, ugye ilyen metalzenekaroknál nagyon sok dob van, de körülbelül ugyanazt látjuk, eltekintve attól, hogy ugye a 80-as években bejöttek ezek az elektromos, vagy ahogy szoktátok hívni, gumidobok, de egyébként úgy nagyjából a cintányér is ugyanolyannak tűnik, de gondolom azért volt valami fajta fejlődés.
Alapvetően igen, ez van, felületesen szemlélve a dolgokat, és azt kell még tudni, hogy a különböző stílusú zenékhez különböző dobok vannak. Méret szerint, hangzás szerint, mennyiségre, minőségre. Nagyon jó ez a kérdés. Volt nem olyan régen, körülbelül 1 évvel ezelőtt egy hangfoglaló programos pályázatom, amelynek keretében csináltam egy körülbelül 25 perces videót, ami arról szól, hogy a dobfelszerelésnek a történetét, meg a dobfelszerelésnek a sajátosságait mutatom be. és ez egy ilyen edukációs videó, és ott nagyon részletesen megjelennek ezek a különböző egységek, hogy az hogy fejlődött, hogy korábban ugye állatbőrök voltak a dobokon, de ma már ez teljesen kivitelezhetetlen, hogy azokkal dolgozzunk, mert annyira kényesen reagálnak a páratartalomra, meg a hőmérsékletváltozásra, úgyhogy ma ilyen plasztik van, akkor a cintányérokban is, hogy mennyi a réznek az aránya, mennyi a bronznak az aránya. Szóval foglalkoztam ezzel a kérdéssel is.
Hogy látod, vagy hol látnád magad 10 év múlva?
Én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanezt fogom csinálni. Tehát szerintem még ez nyilván az ember egészségének a kérdése, de hát azért nagyon próbálok odafigyelni magamra, hogy ne essek szét, illetve hogy sportoljak is, meg bírjam a turnézást, meg egyszerűen aktív életet tudjak élni. Tehát én azt gondolom, hogy a működésemnek a volumene is, meg a minősége, meg az a sokszínűség, amit én képviselek a magyar zenei életbe, az továbbra is megmarad, és igyekszem ezen dolgozni.
Fizikailag nehéz dobolni? Úgy tűnik nézőként abszolút, de hogy ez edzésben kell lenni, hogy mondjam, tehát fizikailag mondjuk nehezebb dobolni, mint gitározni?
Hát nézd, minden hangszerhez edzésben kell lenni. Tehát ahhoz, hogy te uralni tudjad azt a hangszert, és estéről estére a színpadon energiával töltve tudjad kezelni, és valamit le tudjál sugározni, ahhoz egybe kell lenni fizikailag. Tehát, hogy nyilván ez egy hullámzó dolog, tehát nem minden este vagy minden fellépés egyforma, de nem szabad szétesni, tehát a turnés az a legnehezebb, hogy hangszeren kell játszani, hanem az utazás. Akár busszal, akár reptereken, viszed a cintányért, húzod a bőröndöt, tehát az maga a dobolás az nem különösebben nehéz. Meg ugye mi a jazzben nem izomból dobolunk, tehát abszolút technikából dobolunk. Nekem a dobolásnak még soha nem lett semmi bajom. Ha napi 5-6 órát doboltam, akkor se.
Idén elnyerted a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját. Mi volt a koncepciód, amivel pályáztál, illetve miben segít neked ez az ösztöndíj?
Nagyon régóta tervem volt az, hogy egy hiánypótló komplett oktatási anyagot csinálok jazzdobra, két nyelven, magyar és angol nyelven, és eddig még erre se idő, se forrás nem jutott, de ezt most meg fogom tudni valósítani az elkövetkezendő 3 évben, amiről ez az ösztöndi pályázat szól. Tehát ez egy részben egy oktatási projekt, a másik részben meg a saját szerzői zenéim, a kíséreti hátterét, a ritmikai hátterét fogom elemezni, meg azt mutatom be, és azt próbálom közérthetővé tenni. Én azt gondolom, hogy ezek az anyagok, amik ilyen kis mini videó formájában fognak létrejönni, ezek azért főleg a haladó és a középiskolai korosztálynak fognak nagy segítséget nyújtani a jazzdobolásban.
Kapsz, vagy kértél az akadémiától valami fajta mentorálást, tehát az anyagi segítség mellett valami fajta szellemi muníciót, vagy erre nem volt szükség?
Nem. Nem, meg annyi minden, hát az én tanári működésem is azért már több mint 25 évre nyúlik vissza. Tehát annyi minden felhalmozódott, és annyi minden kikristályosodott ez alatt a 2,5 évtized alatt, hogy én azt gondolom, hogy van mit oda tárnom a nézők meg a hallgatók elé.
A felvezetőben mondtam, illetve te is említetted, hogy zeneszerző is vagy. Hogy kell elképzelni egy dobost, mint zeneszerzőt?
Igen, hát ez egy megint csak felületesen nézve a dolgokat, ez egy látszólagos ellentmondás, hiszen hát mit tudhat a dobos a zenének a többi részéről, egyáltalán a hangokról, a harmóniákról és a skálákról. Hát ezt azért meg lehet tanulni, és hát nagyon sok hasznos ismeretet kaptunk mi annak idején a főiskolán, tehát ott volt hangszerelés tantárgy, klasszikus összhangzata, pont a Borbély Misi volt a klasszikus összhangtanárom, volt hallásfejlesztés, stb. És engem mindig is érdekelt az, hogy ne csak dobosként vegyek részt a zenében, hanem zenészként. Sőt, aztán egy idő után az is, körülbelül olyan 28-30 éves korom tájékán, hogy a saját hangomat tudjam hallatni. Tehát, hogy a saját szerzeményemet játszok, és a saját lelkemnek a kivetülését tudjam a hallgatósághoz közvetíteni.
De ez mit jelent praktikusan, hogy zongorán megírod a melódiákat, és aztán a dob az ugyanúgy egy kísérő hangszer lesz ebben?
Persze, nagyon érdekes, a dobot azt sose írom meg, a többi hangszert viszont megírom a partitúra szerűen. Tehát úgy megyek a próbára, hogyha egy új anyagot rakunk össze, hogy akkor megvan írva a szaxofon, adott esetben akkor abba a stímbe, tehát át van transponálva arra a szaxofonra, akkor a harmóniák, meg a bőgőnek a vezetései az is. Tehát, hogy kompletten megírom legalábbis a témákat. Az ki van dolgozva, a dobot azt nem írom le sose. Mindez persze zongorán történik. Én nem tudok úgy zongorázni, mint egy zongorista, csak ugye ismerem a skálákat, meg a harmóniákat, összepötyögöm, meg tudom csinálni, kikeresgélem, utána a lejegyzem, vagy rögzítem, és aztán készre csinálom a partitúrát.
Dalokat írsz, számokat, vagy esetleg tervezel valami nagyobb lélegzetű dolgot is írni?
Én általában kombóra írok, ami azt jelenti, hogy kis formáció, tehát főleg a kvártetre, de van olyan lemezünk, például a China Jazz Suite, amit két fúvósra hangszereltem, ott trombita, szaxofon van, és van Pocsai Krisztával is több lemezünk, de van egy különösen szép albumunk, amiért gramofon díjat is nyertünk, ez a Homage to Shakespeare, Shakespeare halálának a 400. évfordulójára a lírai műveire írtam zenét. És ez például akkor ugye ének, hang, meg a jazz quartet. Tehát főleg ilyen kis formációra. Én nem tudok hangszerelni, meg most jelenleg időm sincs arra, hogy szimfonikus zenekarra vagy big bandre hangszereljek, így a saját kis univerzumomban eldolgozgatok.
Foglalkoztatott-e valaha a filmzene? Ezt azért is kérdezem, mert pár évvel ezelőtt kijött egy film, a Birdman, aminek ugye végig, hát a soundtrackja, a filmzene, az gyakorlatilag egy, én nem emlékszem a nevére, te biztos tudod, hogy melyik dobos volt, de egy valaki végig dobolta a filmet.
Ja, úgy hívják az úriembert, hogy Antonio Sanchez. Ő egy nagyon, nagyon híres mai kortárs dobos, tehát hogy tényleg egy nagy sztár ebben a műfajban. Nagyon sok mindenkivel játszott. És hogy ott ő változatos textúrákat, meg verőfajtákat alkalmazza, gyakorlatilag ugye végigjátsza a filmet, és hát zseniális az egész. Tehát az aláfestés, meg azok a hangulatok, amiket az ütőhangszerek, meg a különböző verőfajták által kreálni tud, az tényleg zseniális. Mi volt az eredeti kérdés?
Hogy téged foglalkoztat-e a filmzene?
A filmzene? Hát így alkalmazottan, tehát volt már olyan zeném, amit betettek film alá, de így kifejezetten olyan szoros együttműködésben nem dolgoztam még filmmel. Volt egy nagyon, nagyon szép film, az is megtalálta YouTube-on egyébként egy pár perces film, a Niki Almási nevű alkotó csinált egy filmet Shanghai épületeiről, amiket Hudec László tervezett, a múlt 120-as, 30-as éveiről beszélünk, és hát gyönyörű, varázslatos Shanghai épületek, amelyeknek a jó részét mi is bejártuk, és voltunk egy csomó helyen, ezeket rögzítette, és a soundtrack az a Continuity Jazz Suite-ből a moderátó tétel, és szerintem az egy gyönyörű párosítás a zenének meg a képi világnak.
És akkor te írnál filmzenét, hogyha
jön egy felkérés? Én szerintem írnék.
Na hát, hogyha a hallgatóink között van filmes, akkor szeretettel ajánljuk Bágyi Balázst, aki a vendégem volt, illetve pontosabban mi voltunk a vendégei a próbatermében, és aki jazzdob előadó művész és zeneszerző, és hát a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a beszélgetést.